napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
5 óra 11 perckor ismételten tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mindazokat is, akik most kapcsolódtak be a Marosvásárhelyi Rádió Naprakész műsorába. Egészségügyi témákról, kanyaró járvány hátteréről, egészségügyi turizmusról beszélgetünk a mai Naprakész műsorban, ugyanis jeles vendég ül itt mellettem, dr. László Attila gyermekgyógyász, Kolozs megyei szenátor, az Egészségügyi Bizottságának a tagja személyében. Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió stúdiában, és köszönöm, hogy elfogadta meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy hogy meghívtak, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek.
Mielőtt belevágnánk a részletek elemzésébe, engedje meg, hogy elmondjam a hallgatók számára, pontosabban megismételjem az elérhetőségeket. Telefonszámaink tehát a 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740 2741 165-ös számon fogadunk, és kérem külön önöket, hogy legalább egy keresztnévvel írják alá az üzeneteket. Ugyanez érvényes az e-mailekre is. E-mail címünk naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Tisztelt szenátor úr, akkor vegyük sorrendbe a történéseket, ugyanis a héten az Egészségügyi Bizottság, a Szenátus Egészségügyi Bizottsága elutasította azt a nyomást és azokat a módosító javaslatokat, amelyek a dohányzás ellenes törvénnyel kapcsolatosan merültek fel. Hát elég nagy parázsvita kerekedett belőle. A törvény nemrég született meg az év elején, ha jól emlékszem. Mi kell akkor módosítani? Ekkora nyomás gyakorlódik a törvényhozókra, vagy miért ez a gyors módosítási javaslat csomag?
Ha megengedi, akkor egy kicsit részletesebben fogok önnek válaszolni, hogy hogyan született meg ez a törvény. Tehát annak idején még a Ponta kormány, csak a Ponta kormány, mert akkor már liberálisok nem voltak, akkor felméréseket készítettek, hogy melyek azok a témák, amelyek a napi cirkuszokról eltérítik a figyelmet. És a felméréseik azt mutatták, hogy hát, hogy a lakosság 70%-a egyetértene egy ilyen törvénytervezettel. Na most ennek az lett az eredménye, hogy azt hiszem, hogy kevesebb, mint egy hét alatt három törvénytervezettel találkoztunk a bizottság asztalán, mindhárom szociáldemokrata képviselőknek a kezdeményezése. Volt egy hosszú időszak, amik sikerült őket meggyőznünk, hogy azért jó volna egy asztalhoz ülni és egységesíteni a törvényt, és hogyha már belekezdünk egy ilyen munkába, akkor legyen meg minden olyan, beszéljünk át és szabályozzunk le minden olyan kérdést, ami egy normális törvény elfogadásához vezet. Végül megszületett nagy kínok árán, és ezt ki szeretném hangsúlyozni, tényleg június, úgy tudom, hogy utolsó szenátusi ügyészszakán ment át a képviselőház plénumán, életbe lépett és működik. Azóta, hát azt hiszem, hogy jóformán nincs olyan hét, hogy ne szeretné valaki módosítani. Az első, aki módosította, az pont az Egészségügyminisztérium volt. Aki azt kérte, hogy a pszichiátriai betegek, pszichiátriai intézetekben lehessen kialakítani dohányzóhelyeket, azután úgy tudom, hogy volt egy másik módosítás, ahol a reptereken meghagyták a dohányzásra kijelölt helyeket. Na most azóta mind jönnek az ilyen-olyan módosítási indítványok. Számomra az a meglepő, ezek az ilyen-olyan nyilatkozgatát sok, és főleg az egészségügyminiszter részéről, és azért mondom ezt, mert a múlt héten azt nyilatkozta, hogy a szenátus megszavazta, és jóvá hagyta a dohányzás ellenes törvény módosítását, kiderült, hogy nemhogy nem hagytuk jóvá, hanem a kezdeményezők visszavonták. Vagy ezen a héten egy olyan módosítással találkoztunk a bizottságba, ahol az egyik kolléganőnk azt próbált elmagyarázni és tisztázni, hogy mi is a magántulajdon fogalma, és hová sorolható be a lakás. Na most végül mi úgy döntöttünk az Egészségügyi Bizottságban, hogy egyrészt nem értünk egyet ezzel a módosítással, meg nem is igazán a mi jogkörünk eldönteni, hogy hová sorolható be valakinek a magántulajdona, ez inkább a jogász kollégáknak a dolga. Egyelőre ez a helyzet, nagy valószínűséggel a kampány közeletével még lesznek azért ilyen módosító indítványok, amiről nagyon sokat fogunk még beszélni.
Na most a bizottságban elutasították kedden a módosításokat. Ilyen formán akkor nem is kerül a plénum elé szavazás?
De igen, plénum elé kerül, rendszerint vagy az esetek döntő többségébe a plénum tiszteletbe tartja a szakbizottságok döntését.
De azért kivétel is lehet.
Nagy ritkán, nagyon ritkán szokott ez előfordulni, főleg akkor, amikor hát mondjuk az elmúlt időszakban azért a kormány kezdeményezései kerülnek ilyen helyzetbe.
Na most eddig nem volt különösebben gond, mert ugyebár meleg volt, nyár volt, kint lehetett dohányozni, mond nyílt téren, de közeledik a hideg időszak, és akkor az emberek beszorulnak. A vitatott téma az is, hogy mennyire legyen zárt az a terasz, ahol lehet dohányozni, ha van két fal, akkor lehet-e, vagy nem lehet, ha teteje van-e
megint? Teteje, vagy nincs teteje. Egyébként nemrég olvastam egy hát eléggé vicces hírt, hogy Bukarestben azért már épülnek a körkörös falu teraszok, mert a törvény arról rendelkezik talán, hogyha három fala van, akkor ott tilos a dohányzás, akár a teraszon is. Előbb vagy utóbb azt hiszem, hogy el kell jussunk oda, hogy ezeket a dolgokat tisztázzuk, és egyrészt ne értsenek félre, de tiszta fejjel. Mert most sajnos azt látom, hogy eléggé heves indulatokból, vagy egyéb érdekekből jelennek meg ezek a törvénymódosító kezdeményezések.
Gyarló az ember. És talán, ha minden igaz, akkor éppen az önök köréből pattant ki az első botrány, mert hogy kiderült, hogy ugyebár a kollégák, akik erős dohányosok, nem tudnak élni a szenvedélyüknek, pont amiatt, mert hogy tiltja nekik ez a törvény.
Most tartozom önnek egy vallomással. Számomra egy kulturális sok volt ez az első mandátum. Tehát orvosként kezdtem, cégvezetőként folytattam, aztán voltam Kolozsvár alpolgármestere is. Tehát elnézést kérek, de én azt látom, hogy van egy kulturális különbség egyrészt köztünk, és itt főleg az RMDSZ-es kollégákra gondolok, meg a többségi kollégák hozzáállását illetően, mert számomra azért hihetetlen volt az, hogy most lehúzunk 3,5 évet, nem az, hogy többség gondokkal, hanem sokszor kvórum problémákkal küzdködünk a Románia parlamentjének a felsőházában, ami egy eléggé fura helyzet, de sajnos ez van. Na most, amióta nem dohányoznak a kollégák, azt látom, hogy talán többen vannak a teremben, de így is elég kevesen szoktunk bent ülni a teremben.
Hol lehet egyébként a szenátusban dohányozni? Ki kell menni?
Ki kell menni.
Van ezért egy külön elszigetelt
helyiség? Nincs semmilyen elszigetelt helyiség. Ki kell menni az épületből, és ott lehet dohányozni, aki dohányozni akar.
Mert hogy ez is felvetődött több szempontból is. Ugyebár a sajtóban rengeteg cikk jelent meg azzal kapcsolatosan, hogy egyrészt a különböző szórakozóhelyek tulajdonosai sérelmezték, mert felvetődött az a félelem, hogy esetleg a vendégek száma az csökken, mint utólag kiderült, ez nem valósult meg. Mások pedig ugyebár azt emlegetik, hogy hát az, aki eldönti, hogy dohányozni akar, annak emberi joga, hogy körülményeket teremtsenek, és a saját baja az, hogyha a saját egészségének árt. Szóval nagyon érdekes ez a felvetés.
Lehet, hogy szubjektívnek tartanak, de itt azt hiszem, hogy én más nem mondhatok, csak azt, hogy nem tudom elfogadni például azt, hogy itt főleg a fiatal lakosság körében láthatjuk, hogy szinte fele dohányzik, ez nem tudom, lehet, hogy igaz, hogy más generációból jövök, de ilyen problémákkal azért nem küzdködtünk az elmúlt időszakban, meg ott vannak az egészségügyi statisztikák is, amelyek most már elég egyértelműen kimondják, hogy hogyan is állunk.
Én azt olvastam most állítólag a legfrissebb adatok szerint, hogy mindegy 42 000 halnak meg Romániában, gondolom, hogy évente a cigarettázás következtében. Na most persze, hogy vannak a módosítás mellett állók, akik azt mondják, hogy hát de kérem szépen, a közúti balesetekben esete lehet, hogy többen halnak meg, vagy légúti szennyezettség miatt, és akkor miért kell akkor ebből akkor a nagy dolgot csinálni?
Most nem szeretnék itt senkivel sem vitatkozni, viszont ha megengedi, akkor kiegészíteném ezeket a számokat, amit ön is mondott. Tehát én azt tudom, hogy ebben a pillanatban csak onkológiai okokból elhalálozottak esetében, mintegy 30-40 ezerre tartják azoknak az eseteknek a számát, amelyek elkerülhető lett volna, hogyha időben felfedezik. Másfelől azt is el kell önnek mondjam, hogy azért az egészségügyi állapotunkat nagyon sok tényező befolyásolja. Az egészségügyi világszervezet statisztikája szerint az egészségügyi rendszer mindössze 19%-ban befolyásolja az életünket. Kezdve az oltástól, a kezelésig, és így tovább. 27%-ra tagsálják a genetikai állományunkból származó befolyásoló tényezőket, mint egy olyan 24-25%-ra a környezeti hatásokat, levegő, víz, étel, illetve további ilyen 24-25%-ra, vagy valamivel többre satszolják, vagy tagsálják az életmódunk, a környezetünk, a viselkedésünkből származó ráhatását az egészségügyi állapotunkra. Na most ilyen szempontból gondolom, hogy a cigarettázásnak is megvan a maga elég nagy szerepe nagyon sok, főleg légúti és légzőszervi megbetegedés esetében, de a skála az nagyon széles.
Persze, de most akkor szaván fogom, ha megengedi, és hogyha már oltásokról beszélt, akkor itt van a másik nagy kérdés, amely borzolgatja a kedélyeket. Kanyarójárvány van-e, avagy nincs Romániában, és elsősorban az erdélyi megyéket érinti, úgy tűnik, legalábbis a hivatalos adatok szerint. Nos, akkor tisztelt doktor úr, mert hogy ez már teljes mértékben a szakmájába is vág, hogy lehet 2016-ban Romániában egy úgymond Európai Uniós államban kanyarú járványról beszélni, mikor még azt hittük, hogy ez már rég elfeledett betegség. Annak idején a mi generációnkban az volt, hogy gyermekkorunkban kötelezően beoltottak.
Nem, kanyarú ellen nem oltottak bennünket. Kanyarú ellen később kezdték el oltani, tehát 2000 után kezdték el oltani. Mi átestünk rajta. De gyerekként. Nos, engedje meg, hogy próbáljam én is tisztességesen tájékoztatni a hallgatókat, mert én se értem, hogy mi történik. És azért mondom ezt, mert épp a szenátusban ültem, amikor felröppent a hír, tisztelt egészségügyi miniszterünk bejelentette azt, hogy kanyarú járvány zajlik az országban, több mint 600 eset országos szinten, ebből mintegy 260-270 eset Kolozs megyében, és akkor, amikor bejelentette, két halálesetről számolt be, illetve következő napon a harmadikról is. Gyerekgyógyászként akkor felkapod a fejed, hogy itt valami nincs rendben, mert arról úgy illene tudni, főleg akkor, amikor bejelenti, hogy 270 eset van Kolozs megyében, az azért, hogy mondjam, nem egy csendes helyzet gyermekgyógyász berkekben. Első utam oda vezetett, megkerestem a kollégákat, és megkérdeztem, hogy hogyan is állunk. Na most kiderült, hogy nem 270, hanem 101, és nem szeptemberben, hanem január 17-én volt az első eset regisztrálva, Rettegen, tehát Beszterce megyében, és az utolsó esetet Kolozs megyében július 17-én regisztrálták, felvették a fertőzőkórházba, 22-én engedték haza a gyereket. Na most, tudnunk kell azt, hogy azért itt lényeges különbségek vannak egyrészt a számok között. Na most, mielőtt bejöttünk volna, akkor megtudtam, hogy Kolozs megyében tulajdonképpen most 90 esetről beszélünk. Ezért volt az, hogy Korodi Attila kollégám, képviselő, írásban feltett néhány kérdést a miniszternek ezzel kapcsolatosan, mert azt tapasztaljuk, hogy a félretájékoztatás hatásaként egyfajta pánik hangulat alakult ki az országban. És nagyon sokan megkérdeznek bennünket, hogy hogyan is állunk. 12 hónapos, illetve 5 éves korban oltjuk másodszor a gyerekeket. Először 12 hónapos korban kanyaró ellen, és 5 éves korban, ami kihúzódhat akár 7 éves korig is. Az elmúlt időszakban van néhány probléma, amivel küszködünk, és nem az oltóanyag hiánya az. Tehát nem a kanyaró elleni oltással voltak ellátási gondok, hanem a BCG oltással, amit rendszerint első a szülészetről való távozáskor kapnak meg a gyerekek. Volt egy kiesés, és az ország egy bizonyos területét, főleg Moldvát érintette ez a hiány, illetve az ezt követő időszak 2-4-6 hónaposan a hexavalens oltás, amit az elmúlt időszakban a minisztérium beszerzett, és megszűntek az ellátási gondok, tehát a kanyarú, amit 12 hónaposan oltanak, azzal nem volt gond. Amit tudni kell, ez országos szinten rendszerint az elmúlt évek statisztikáját áttekintve 70-90 esettel találkozunk. Ezek rendszerint hátrányos helyzetű családokból származó, még be nem oltott, illetve kevés ideig szoptatott gyerekek, akik még nem érték el a 12 hónapos időszakot, és még nincs kialakulva az immunitásuk. És időnként felbukkan, tehát tudnunk kell azt, vagy a hallgatóknak tudniuk kell, hogy ez egy rendkívül fertőzött betegség. A személyes példámat tudom csak felhozni, tehát kanyaros valamikor, azt hiszem 11 vagy 12-es koromban voltam, meg negyedéves orvostan. Késő volt, és negyedéves orvostan hallgatóként voltam, bárányhimlős. Na most ezt úgy tessék elképzelni, hogy diák voltam, bementünk a fertőző kórházra, és a tanársegédnőnk megkérdezte, hogy ki nem volt bárányhimlős. És néztünk egymásra, és mondta, hogy az éjszaka felvettünk 2 emelettel lennebb egy korterembe egy bárányhimlős, tehát nagy valószínűséggel néhány napon belül kiderül, hogy közületek ki nem volt. Én voltam az egyik. És na most ebből a 101 esetből, ami előfordult januártól júliusig, és ezt ki szeretném azért hangsúlyozni, hogyan is áll össze ez a beteganyag. 46%-uk volt beoltva ezeknek a gyerekeknek, akik megbetegedtek. Döntő többségük hátrányos helyzetű roma közösségből származó gyerek, akik esetében mintegy 30-35 esetben az történt, hogy a gyerek nem volt időben beoltva, mert külföldön tartózkodtak, és most hazajöttek, és beteg lett a gyerek. 21 olyan esettel találkoztak a kollégánk, ahol a csecsemő még nem érte el az egy éves életkort, illetve nem volt anyatejjel etetve, csak nagyon rövid ideig. Meghozták a megfelelő intézkedéseket, kampányszerű oltásokkal, ennek a jelenségnek vége lett júliusi hónap folyamán, tehát számunkra is érthetetlen volt, hogy tud egy felelős miniszter ilyesmiket állítani, aztán végül kiderült, hogy rá 2 napra bejelentették, hogy még importáltak még vagy 380 ezer adag kanyaroltást. Amit ebben a pillanatban láthatunk, az a szám nagy valószínűséggel az a havi 5-10-15 esettel találkozni fogunk, de nem az a több tízezres, több százezres szám, amivel például az előttünk lévő generációk hozzá voltak szokva, mert az oltásoknak köszönhetően, többek között az oltásoknak köszönhetően végre eljutottunk oda, hogy nem látunk a társadalomban vagy az utcán se gyermekbénuláson átesett fiatal gyereket vagy embereket, valamikor ez egy komoly probléma volt, és nagyon sok esetben találkozunk, és olyan helyzetekkel, amikor azt hiszem, hogy bátran elmondhatjuk, hogy maga az oltás a saját sikerének az áldozata. Mert már nem találkozunk olyan esetekkel, amivel sajnos az elődeink gyakran találkoztak.
Na most felvetődik az a kérdés, hogy kötelező-e elfogadása, mert nos, hogy állítólag a szülő elutasíthatja az oltás beadását.
Van egy joghézagunk, és ez tulajdonképpen 2005-től errefele, attól az időszaktól ered, amikor készültünk uniós tagországgá válni. Egész 2005-ig nálunk az oltás kötelező volt. Tehát volt egy hivatalos oltási naptár, és az kötelező volt. Nagyon tisztességesen le volt szabályozva, hogy kinek a jogköre az oltásokat beadni, illetve az, hogyha nem adják be, akkor mi a következménye, és ki a felelős. Ebben a pillanatban a jogtörvényünk azt mondja, hogy kötelező oltásokról beszélünk, de az a kötelezettség az az orvosi személyzetnek kötelező, tehát biztosítani az oltás feltételeit, és mindent legyen készletem, álljanak rendelkezésre, de ugyanakkor ki kell kérni a szülő beleegyezését is, hogy beleegyezik-e vagy sem. Tehát ebben a pillanatban sajnos, és ezt ki szeretném hangsúlyozni, 2005-höz viszonyítva, amikor 95%-a be volt oltva az ország lakosságának, sajnos most ott tartunk, hogy 85, vagy sok esetben még ennél kisebb az oltottsági hányada a lakosságnak. Találkozunk már olyan esetekkel is, épp most a kanyarói járvány hozta ezt ki, ezt a statisztikát, hogy például viszonylag jobban állunk ott azokban a megyékben, ahol egyetemi, orvosi egyetemi központjaink vannak, tehát itt gondolok itt Kolozs megyére, Maros megyére, Temes megyére, Bukarest, Jas, Krajova, Nagyvárad, ahol 76-tól 82-83%-os a lakosság oltottsága, de találkoztunk olyan esetekkel is, és épp a kanyaró járvány kapcsán kiderült, hogy 46%-os kisebb közösségekben, ami viszont már veszélyezteti az összlakosságnak az egészségügyi állapotát.
Tisztelt doktor úr, szenátor úr, akkor végső soron most van kanyaró járvány, avagy nincs kanyaró járvány?
Nos,
mennyire valósak ezek az adatok? Jó, korrigált a minisztérium, és ön is elmondta a gyakorlati adathalmazt. De felvetődött az is, hogy valakinek érdeke volt így felfújni ezt az egész ügyet, mert hogy új vakcinákat kellett emiatt behozni az országba.
Nos, én azt láttam, hogy januárban, amikor valóban egy probléma volt, akkor ennek az eredményeként megszületett egy prevenciós stratégia a minisztérium szintjén. Ebben benne volt egyrészt az oltással kapcsolatos törvénykezés módosításának a szándéka is. Ebbe bekerült az is, hogy milyen szűrővizsgálatokat kell bevezetni az elkövetkező időszakba, és itt gondolok TBC-re, gondolok a rákos megbetegedések egész sorára. Viszont azóta húztunk egy vonalat, és nem történt meg a következő lépés, hogy módosítsuk a szaktörvénykezés ide függő fejezeteit. Egy érdekességként mondom, apropó itt dohányzás ellenes törvényről volt hangos, azt hiszem, a keddi nap, de ugyanakkor megdöbbentő volt számomra egy olyan törvénytervezettel foglalkozni, amit egy képviselő kolléganő kezdeményezett, ez a TBC prevenciós törvény, amit ellenzett az egészségügy minisztérium, és azért ellenezte, mert ők dolgoznak valamin, de már évek óta teszik, de ne csinálja meg más. És nem igazán tudtam elfogadni ezt az álláspontot sem, meg azt az álláspontot sem, amikor az epidemiológusok szakmai szövetségének a vezetőitől megtudtam, hogy most már tudjuk azt például, hogy 220-250 epidemiológus tevékenykedik az országba, de a minisztérium nyilvántartásával mintegy 40-42-en vannak.
Szóval vannak még apró hibák.
Enyhén szólva azt hiszem, hogy ezek már nem apró hibák, hanem ez már a hülyeséget súrolja. Bocsánatot kérek ezért a megjegyzésért.
Tovább folytatjuk az egészségügynek a elemzését, mind szakmai, mind pedig törvényhozási szempontból.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 38 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk a stúdióban László Attila, gyermekgyógyász, Kolozs megyei szenátor, egészségügyről, kanyarójárványról, dohányzás ellenességről beszéltünk eddig. És hát ez marad a fő téma, mert az egészségügyről nagyon sokat lehet beszélni, és nagyon sok gond is akad ennek kapcsán. Említést tett itt a gyermekbántalmak mellett egy... ugyebár egy veszélyeztetett, vagy hogy is mondjam, krónikus kategóriáról is, hát a rákos betegeknek a helyzete. Sajnálatos módon ugyancsak baj volt a nekik jótalandó, szükséges, életmentő gyógyszerekkel az utóbbi hónapban, ha jól emlékszem. Meg egy másik kérdés, ami állandóan borzolgatja a kedélyeket, hogy az ártámogatott, illetve ingyenes gyógyszereknek a lajstroma az hétről hétre változik. Már szerintem még a családorvosok sem tudják, hogy mit lehet írni, mit nem lehet írni. Hát hogy lehet ilyen viszonyok közepette ember gyógyítani? Nos. És azt sem szabad elfeledni, elnézést, még folytatom, elfeledni, hogy születik egy irányvonal, valamelyest elindulnak a dolgok, még ha döcögve is, távozik a tárcavezető.
Igen. Nos, nem tudom, honnan kezdjem, talán a végétől kezdem. Jó, úgy tudom, hogy 27 vagy 28. miniszternél tartunk, de lehet, hogy több. Múlt héten meghívást kaptam egy konferenciára Bukarestbe, úgy, mint bizottság tagi minőségemben, és ott voltak a gyógyszergyártók, a forgalmazók, kórházigazgatók, illetve be volt harangozva, hogy ott lesznek az illetékesek az egészségügyminisztériumból, a biztosítótól, mert a téma az lényegében ez volt, gyógyszerárak megállapítása, illetve hogy mi a helyzet, és mi várható az elkövetkező időszakban. És hát ritkán adatott meg, hogy ennyire félrebeszéljenek az érintettek, vagy a hivatalos illetékesek. Éppen miatt egy adott pillanatban ott kisétáltam a mikrofonhoz, mert egy ilyen panel beszélgetésnek az egyik tagja voltam, és elmagyaráztam, hogy számomra érthetetlen, tehát itt tulajdonképpen egymás között beszélünk, anélkül, hogy itt lennének az illetékesek, akik a döntéseket kéne hozzák, vagy esetleg módosítsák. Ez az egyik dolog. Másik dolog, hogy nem tudom, hogy meddig felel meg mindenkinek, hogy miközben modernizálódik az egészségügyi ellátás, gondolok itt, újabb gyógyszerek jelennek meg, újabb felszerelések, meg maga a technika, meg a technológia az modernizálódik. A vezetési stílusa ennek a rendszernek úgy lép vissza egy ilyen neofeudális korba, ahol van valaki, aki szürke lóról úgy lenéz, és elmondja, hogy na most ez az irányvonal, vagy így kell csinálni, sőt, mi több, akkor még jön a biztosító, és azt mondja, hogy ez a keret, és vagy elfogadjátok, vagy dögöljetek meg. És ugyanakkor a terembe ülők elég sok pénzt fizettek azért, hogy ezeket a hülyeségeket meghallgassák. És elmondta, hogy önök fizettek ezért, hogy ezt a handabandázást végighallgassák. Azért mondom ezt, mert én se igazán értem, hogy lehet ilyen helyzetbe kerülni. Tudnunk kell azt, hogy március 31-ig minden gyártó és minden importőr kéri az ár megállapítását, a hatósági ár megállapítását, illetve valamikor április-májusban megköti a biztosító a keretszerződést ezeknek az áraknak a figyelembevételével. Akkor, amikor annak ellenére, hogy erről törvény van, ezt a határidőt előbb június 30-ig tolták ki, mert fennállt a veszély annak, hogy több száz gyógyszer lekerüljön a hatósági áras gyógyszer listáról, és kivonják őket a forgalomból. Rendszerint az elérhető áru gyógyszerek voltak veszélyben. Ezt követően ezt a határidőt tovább tolták valamikor november 1-ére. a március 30 helyett. Tehát ebben a pillanatban az orvostársadalom és az egészségügyi rendszer tulajdonképpen a tavalyi keretszerződésének a meghosszabbítása alapján tevékenykedik hétről hétre, meg napról napra. Ezzel párhuzamosan olyan intézkedések születtek, amelyek egyre jobban megnehezítik, főleg a betegek helyzetét, mert kiszámíthatatlanná teszik, hogy lesz gyógyszere, vagy nem lesz gyógyszere. Bolondokháza peremére kergetik az orvostársadalmat, hogy ezt most felírhatom, nem írhatom fel. Számtalan olyan esettel találkozunk, amikor kérdőre vonják a kollégákat, mert felmertek írni bizonyos gyógyszert, és rajtuk próbálják behajtani, mert nem voltak illetékesek, vagy miért nem tudta, hogy azt nem írhatja fel. És ugyanakkor ott vannak ezek az elszámolási gondok az egészségbiztosító, illetve a szolgáltatók között, olyan körülmények között, hogy születtek olyan döntések, amelyek például fizetésemelésre kötelezték kórházakat, meg az egészségügyi személyzet megkapta a fizetésemelést, de nem módosították a keretszerződés feltételeit, hogy megnöveljék azt az összeget, amiből aztán a fizetéseket kifizessék.
Ez az eset áll fenn most, azért készülnek az egészségügyi dolgozók érdekvédelmi szervezetei.
Nos, az egészségügyi dolgozók érdekképviseleti szervezetei több okból is készülnek. Az egyik az az, amiről végül valamikor augusztus közepén terült fény. Kötelezték őket, hogy külön szerződést kössenek az ügyeletek ellátására. Na most tudnunk kell azt, hogy Romániában nem lehet két munkaszerződésed ugyanannak a személynek, ugyanazzal a munkáltatóval, annak ellenére, hogy a munkaügyi minisztérium, illetve a munkaügyi felügyelet ezt jelezte, ennek ellenére megszületett az ominózus egészségügyi miniszteri határozat, ami azt mondja, hogy október 1-ig írják alá, vagy addig lesz érvényes a kiegészítő szerződés. Igen ám, de ebben a pillanatban, tehát kollégáim hívogattak augusztusban, abban a helyzetbe kerültek, hogy nem volt jogalapjuk kifizetni azoknak az ügyeletét, akik már ügyeletesek voltak augusztusban, mert nem írták alá a szerződést, illetve nem tudták összeállítani a szeptemberi ügyeleti listákat aláírt szerződés hiányába. Végül valamilyen úton módon megoldódott. Tájékoztatnom kell a tisztelt hallgatókat, hogy vannak olyan megyék, ahol továbbra sem írták alá, vannak olyan megyék, ahol aláírták, vannak olyan intézmények ugyanazon megyékbe, ahol aláírták, s olyanok is, ahol nem írták alá ezeket a kiegészítő szerződéseket. Úgyhogy mi is várjuk, hogy mi fog történni. Másfelől pedig ott van a középkádereknek a kérdése, ahol nagyon komoly ekvivalencia problémákkal küszködnek, az asszisztens képzés ez több intézménybe folyik, vannak olyan intézmények az egyetemeken keretén belül, mások posztliceális intézményekbe végeztek, ott vannak az egészségügyi liceumok, és eléggé jelentős a bérkülönbség a különböző besorolásoknak köszönhetően, és azt kérik, hogy ebben történjék intézkedés.
Csak hogy amilyen körülmények vannak, és amiről ön részletesen tájékoztatott, hát ilyen körülmények között akkor nem is csoda, hogy kezdje már a középkáderektől egészen fel az orvosokig, mindenki kifele néz az országhatáron kívülre.
Kétségtelen, és azt hiszem, hogy ennek nagy mértékben a rászoruló lesz a vesztese, hogyha így folytatjuk.
Van-e valamilyen, vagy legalábbis a bizottságban, illetve a törvényhozásban téma-e ez, vagy nos, ez a jó Dumbovica parti szellem, azt mondja, hogy majd megoldjuk valamint, hagyd el, mert jól van, én rosszabb ne legyen, mert hogy állandóan ez a verzió.
Ha megengedi, akkor nagyon durva dolgot fogok elmesélni. Akkor, amikor tájékoztattam a kollégáimat, ők is értetlenül álltak a helyzet előtt. Valamikor júniusban három egészségügyi államtitkár kihallgatást kért az egészségügyi bizottság tagjaitól. Az volt a kérésük, hogy hívjuk be a minisztert, és emlékeztessük, hogy kötelessége a saját államtitkáraival szót váltani.
Most lemerevettem. Azért mondtam. Önök hívják be a minisztert, hogy a saját államtitkáraival
váltson szót. Mert 60 nap elteltével a miniszter úr nem váltott szót a saját államtitkáraival. Akkor, amikor elmeséltem az idősebb kollégáimnak, szenátusbeli kollégáimnak és RMDSZ-eseknek, egyszerűen értetlenül álltak, és legalább úgy néztek rám, mint ön. Egyszerűen számukra is hihetetlen volt, hogy ilyen helyzet kialakulhat egy minisztériumban.
Ne haragudjon, nem akarok személyeskedni, de ez a politikai kormány idején, vagy a szakértői kormány idején?
Nem, ez most volt júniusban, tehát 2016 júniusáról beszélünk, amikor hiper-szuper szakértők vezetik a rendszert. Tehát ebben a pillanatban azt mondhatom, hogy sajnos nem tudok felhozni egy olyan területet sem, ahol azt mondhatom, hogy működnek a dolgok, kiszámíthatóak a dolgok, tervezhetőek a dolgok, és egyszerűen nem igazán értem, hogy ez kinek az érdeke. Mert függetlenül attól, hogy most mezőgazdaságról, törvényhozásról, igazságügyi rendszerről vagy egészségügyi rendszerről beszélünk, én nem tudok normális állapotokról beszámolni önnek.
Tisztelt szenátor úr, akkor most vegyük a kettőt így egy kalap alá. 2012 óta, mióta úgymond az első mandátumát tölti a felsőházban, azóta volt már politikai kormány, az alatt is változtak a miniszterek, volt szakértői kormány, végül is jobb akkor egy politikai miniszternek a kiléte, mert állítólag őt felelősségre lehet vonni, a technokratát, a szakértőt, azt nem. Azt csinál, amit akar, mert nincs olyan fórum, amelyik felelősségre
vonja. Véleményem szerint a felelősségre vonás kérdését mielőbb tisztázni kéne, illetve nem emlékszem olyan esetekről, vagy hasonló esetekről, amikor politikai kormánya volt ennek az országnak. Mert mindig volt egyrészt egy szakmai felelősségre vonás, illetve ott volt mindig a politikai felelősségre vonás lehetősége, amit a parlament érvényesített. Ebben a helyzetben nincs erre lehetőségünk. Tehát itt tulajdonképpen, és elnézést kérek, hogy ezt mondom. Úgynevezett technokrata kormány kinevezésével gyakorlatilag a parlament lemondott arról a jogáról, hogy kormányt iktasson vagy alakítson egy parlamenti többségnek. Itt nem tudom, hogy ki állította össze ezt a kormányt, milyen kritériumok alapján történt a nevesítés a különböző szaktárcák élére, viszont azt látom, hogy a különböző szaktárcákat betöltő személyek, és egy elég széles a spektrum, nem igazán hozták a hozzájuk fűzött reményeket.
Mindenképpen az államelnök a napokban kijelentette, hogy ilyen többet nem lesz, tehát december 11-e után várhatóan újra politikai kormány lesz, ami talán jobb lesz. De igaz, hogy a 2012 után hatalomra került UCLE, majd PCD koalíciós kormány sem aratott le nagyobb babérokat, akkor is volt baj elég.
Most én inkább azt mondom, hogy itt inkább a remények voltak nagyok ebben a mandátumban, viszont az eredmények azok hát elég gyengék. Mert emlékezzünk csak vissza, tehát 2012 azzal indult egy nagy ígéret, és meg lettünk hívva, aztán mégse kerültünk be, aztán úgymond volt egy nagy 70%-os parlamenti többség, ami mellett a kormány átvette a törvényalkotó tevékenységet, mert úgy néztünk, hogy sürgősségi kormányrendeleteket hagytunk, jóvá módosítottunk, vagy időnként visszautasítottunk. Azután volt egy időszak, rövid időszak, amikor megint meghívtak bennünket, hogy úgymond a parlamenti többséget biztosítsuk, de mire összeállt a kormány, akkor kiderült, hogy megint nincs szükség ránk, mert mert eddig az volt a szokás, hogy olyan 7-8%-a váltogatta a köpönyegét, most egy nap alatt 17%-a a parlamentnek köpönyeget váltott. Ennek ellenére azt viszont el kell mondanom, mert egy nagyon kellemes meglepetésben volt ez idő, kellemes meglepetésekben volt részem. Nagyon sokszor kerülünk abba a helyzetbe, egyrészt olyan minőségünkbe, ahol szakbizottsági tagként, ahol elég hosszú ideig mi voltunk a mérlegnyelve, és elég sokat konzultáltunk a éppen funkcióban lévő miniszterekkel, illetve közvélemény elég ritkán hallott arról, hogy azért elég sokszor olyan kérésekkel szembesültünk a beiktatott miniszterek részéről, hogy a frakcióinkkal szeretnének konzultálni szakmai dolgokról. Mert kiderült, hogy azért van egy-két olyan kollégánk, és lehet, hogy több is, akiknek megvoltak a hasonló szakmai tapasztalataik, és hogy mondjam, konstruktív tanácsokkal tudtuk ellátni azokat az embereket, akik igényelték ezt. És számomra egyrészt meglepetés volt, mert első mandátumom volt a szenátusban, másrészt pedig azt kell mondanom, hogy én nagyon meg vagyok elégedve azokkal a hozzáállásokkal, tanácsokkal, amelyek elhangzottak a kollégáim részéről az aktuálisan tisztségben lévő irányában.
Nagyon szerényen a saját sikereiről nem beszél. Pedig újabb mandátumot vállalva, amihez külön gratulálok, tehát a Kolozs megyei parlamenti lista, mármint szenátori lista vezetője. Tehát azt jelenti, hogy nem keserítették el ezek a viszonyok. És a harc, a remény egy jobb jövő érdekében csak önben van.
Nos, részemről a remény abban rejlik, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokan azt próbálják bebizonyítani, hogy bűn arról beszélni, hogy egy kiszámítható, etikus államba szeretnénk élni. Ennek ellenére én még mindig reménykedem, hogy előbb vagy utóbb eljutunk oda. Megtartanám a szerénységem, és ne értsenek félre. Véleményem szerint, amennyiben képesek leszünk egy olyan eredményt felmutatni, mint közösség, hogy ne tudjanak bennünket megkerülni, akkor nagy valószínűséggel közelebb kerülünk ehhez az álomhoz. Mert ugyan keveset beszélünk arról, hogy igaz, hogy visszatértünk a listászavazáshoz, viszont nem a régi listászavazáshoz. Tehát tudnunk kell azt, hogy továbbra is a fel nem használt szavazatok bekerülnek egy országos kosárba, zárójelbe, továbbra is minden magyar szavazata számít, egész országban, meg külföldön is. És azt szeretném, hogy ne kerüljünk többé soha abba a helyzetbe, hogy ne legyen szükség ránk. Mert az elkövetkező időszak, akár tetszik, akár nem, olyan döntések fognak születni, alkotmánymódosítás, láthatjuk, hogy itt mindenki a közigazgatást akarja módosítani. Igaz, hogy azt mondják, hogy régiómódosítás, de nem csak a régiómódosításról akarnak az elkövetkező 4 évben dönteni, és nem egy olyan országban élünk, hogy jó kívülről nézni, hogy mások hogy döntenek. És ezt tapasztalt emberként mondom, mert nagyon kreatív kollégáink vannak, akik nem biztos, hogy a javunkat akarják.
Mindenképpen változás fog beállni ezen új rendszer alapján. Remélhetőleg, hogy manéli énekesek fél analfabéták, és ez nem az én jellemzésem, hanem a sajtó jellemezte így a tisztelt ház néhány hónapjáját, már nem fognak helyet kapni az új törvényhozásban.
Buszsofőr, és a lista az nagyon, nagyon hosszú. Hogy mondjam, nem feltétlenül a szakmaiság döntött az egyéni választási rendszer esetében, hogy ki lesz a jelölt, vagy ki nem, illetve ott volt a lutri, hogy ki kerül be, vagy ki nem.
Be kell fejeznünk sajnos, mi erre az időnk. Én annyit kívánok, hogy következő 4 évben is, ha az egészségünk úgy engedi, akkor beszéljünk aktuális témákról, megvalósításokról, egy jobb egészségügyi helyzetről, tisztelt
László Attila gyermekorvos, Kolozs megyei szenátor és szenátor jelölt, tehát sikerüljön tovább folytatni a munkát. Én ezt kívánom, és köszönöm nagyon szépen, hogy itt volt.
Én is ezt kívánnám. Köszönöm a lehetőséget.